Kertbarátok.
Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat, Szászerit vagyok. A Gyergyószentmiklósi Caritas vidékfejlesztés tangazdasága keretében a tavaly megnyitotta kapuit a Szikra konyha. Ez egy olyan közösségi tér, ahol a helyi gazdasszonyok, de nem csak, megtalálják a közös hangot, ha gazdasszony képzésről, szakmai továbbképzésről, gyógynövényekről, sütésről, főzésről, vagy akár irodalomról van szó. Köllő Réka, a tanggazdaság munkatársa, illetve a Szikra konyhában szervezett mindenféle tevékenységnek a szervezője mesélt nekünk az idei év tevékenységéről, valamint az ősz utolsó gyümölcsének tekintett bírsalmáról is beszélgettünk egy kicsit, hiszen ez egy csoda gyümölcsünk, hogyha fogalmazhatunk így. Nagyon finom dolgokat lehet belőle készíteni, és nagyon egészséges.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
2020-ban kezdtük el a gazdasszony képzéseinket. Nagyon sok képzést szerveztünk gazdáknak. Az elmúlt időszakban viszont gazdasszonyoknak kevesebbet is, innen jött az ötlet, hogy akkor jó lenne megszólítani a hölgyeményeket is, mivel úgy a gazdaság, mint a család része ugye úgy teljes, és sőt a gyerekekkel együtt. És innen jött az ötlet, hogy akkor legyenek gazdasszony képzések, ez úgy nagyon szépen el is indult. Évről évre egyre többen vettek részt, úgyhogy több mint 23 tematika van az alap gazdasszony képzésbe, amire még rájönnek a különböző tevékenységek, amiket a résztvevők javasolnak már, hogy mi az, amit kipróbáljunk. Itt volt szappankészítés, volt kerámiázás, volt itt adventi koszorú készítésünk, volt indiai estünk, hogy ismerjük meg a baul hagyományokat is, tehát különböző témakörökbe, és akkor olyan felkérések is voltak, hogy jó lenne közösen sütni valamit, kipróbáljunk recepteket, sütikrémeket, különböző szendvicskrémeket készítsünk, ugye amire már egy konyhára volt szükségünk, és akkor így jött az ötlet, hogy akkor jó lenne egy konyha, ami a képzéseket úgymond kiszolgálja. Na, aztán tavaly sikerült megvalósítanunk az Agrárminisztérium, a Svájci Mittenfonds Alapítvány és önrészből egy, most már mondhatjuk azt, hogy szikrakonyhát, ami nem csak egy tankonyha, nem csak a képzéseket szolgálja ki, hanem egy közösségi tér lett. Tehát itt találkozunk képzések alkalmával is, itt találkozunk gyerekekkel is, ugye nagyon sok gyerekcsoport jön hozzánk, akikkel sajtot, nem csak sajtot, joghurtot készítünk, hanem különböző süteményeket is, nyilván az ő korosztályuknak megfelelően a nehézségi fokot, illetve a gyógynövényezés is, bevezetjük őket a gyógynövények világába, ami nagyon egyszerű nyáron, van nekünk egy 33 magasított ágyásunk, amikor kint tudunk lenni a szabadba, viszont amikor az időjárás nem engedi meg, akkor itt tudunk lenni ebbe a terembe. Ugyanakkor irodalmi délutánokat, teadélutánokat és esteket indítottunk el, és ismét ez egy nagyon jó közösségi tér. Úgyhogy mondhatom azt, hogy szikrakonyhánk kezdi elérni a másodlagos célját, ami igazából elsődleges lett. Tehát itt egy nem csak egy gasztró kavalkád, hanem egy közösségi tér is kialakult, ahova lehet hozni a szikrát, amit itt lángra gyújtunk, és innen lehet hazavinni is a szikrát, amit majd otthon mindenki lángra gyújt. Tehát szeretnénk, hogyha ez egy eszmecsere helye lenne, ahol meg lehet vitatni dolgokat, átadni egymásnak információt, tudást, ugye, amint tudjuk az információból, csak akkor lesz tudás, hogyha azt átadjuk valakinek. Ha csak mi tudjuk, akkor az csak a miénk. Igazából ez a nagy célunk, úgyhogy én úgy érzem, hogy sikerült ezt megvalósítanunk a tankonyhával.
Mikor azt mondtad, hogy gazdasszony képzés, azért el tudom képzelni, hogy ott nagyon sok ügyes gazdasszony van, akinek lehet-e újat mutatni ezeken az alkalmakon, vagy mi az, amit meg kell nekik még tanítani azon kívül, amit már eleve otthon tudnak a saját konyhájukban elvégezni? Mi az a plusz, amit még hozzá lehet kapcsolni?
Nagyon sok esetben igazából az emlékek felelevenítése. Tehát nagyon sokszor találkoztam olyannal, főleg itt az eltevéseknél megpróbáltam megnézni, hogy őseink hogyan tartósítottak, ugye nem volt akkor hűtőjük, nem volt villany, nem voltak befőző automaták, ezt hogyan végezték, és így az ősi módszereket feleleveníteni, és érdekes volt megtapasztalni, hogy a hölgyeknek eszükbe jutott, hogy jé, nagymamám is így tett el, dé, nagymamám is így tett el. Tehát igazából megvan ez bennük valahol nagyon sokban, csak hogy ezt fel kell hozni, tehát hogy eszükbe is ott. Van, akinek nincsen, az pedig átveszi, de hogy ezt egymásnak kölcsönösen átadjuk.
Tehát egyfajta vissza a gyökerekhez. Egy ilyesmit tudok elképzelni, feleleveníteni a múltat.
Igen, igen, tehát nem úgy kell elképzelni a képzéseinket, hogy itt valaki kiáll, és akkor elmondja a tutit, hogy az csak ő tudja a legjobban, hanem inkább ez egy beszélgetés. Tehát az előadó az felkészül, ő előadja, és inkább megbeszéljük, tehát közösen körbeülünk, tehát nem ez a tanár, diák vagy előadó és résztvevő, hanem körbeülünk, mindig van sütemény, vagy valamilyen szendvics, kávé, tea, üdítő, házi nyilván szörtel készült, és igazából ez egy eszmecsere történik itt. Az, amit szeretnénk, hogy elővegyük a régi jó praktikákat, és azokat felújítva adjuk át egymásnak. Most nyilván, hogy nem fogunk mi szűrőn keresztül átpasszírozni, amikor ugye most már van botmixerünk, vannak olyan eszközeink, sékerek, amikkel fel tudjuk gyorsítani ezt a folyamatot, viszont maga az alap, az pedig a nagyanyáinké.
Nagyon sokat beszéltünk a műsorban a gyógynövényekről is, az idén is nagyon sokszor téma Igen. volt. Ezeket ismerik-e még, akár a fiatalabbakra gondolok, használják-e még ott a környéken, vagy melyek azok a gyógynövények, amelyeket vissza kellene hozni a köztudatba?
Használják, nagyon sokat használnak, és a tendencia az inkább az, hogy egyre többet, és egyre többen meg is osszák egymással. Valahogy visszajön ez a tendencia, hogy a természethez való közelítés. Ugye nálunk, tehát a 33 magasított ágyásban 54 féle gyógynövényünk van most már, és nagyon érdekes, hogy nem mondhatom azt, hogy korosztályok, hogy van olyan korosztály, hogy az idősebbek jobban ismerik, a középkorosztály kevésbé, és hogy a fiatalok egyáltalán. Én inkább ezt úgy érzem, hogy nagyon sok függ attól, hogy ki hol nőtt fel, tehát aki falun nőtt fel, vagy természet közelben többet jártak kirándulni, akár nagyvárosba, de rendszeresen jártak kirándulni, azok nagyon jól felismerik. Gyerekek is, tehát volt olyan első osztályosom, hogy szinte több mint felét a gyógynövényeknek felismert, és elmondta, hogy nap mint nap járnak a szülőkkel, és gyűjtögetnek nyáron ők is. Viszont van olyan is, aki 40-50 pluszos, aki mondta, hogy ő nem igazán ment a citromfé, és körülbelül ennyi. De változó úgy ez, viszont a tendencia szerintem az az, hogy egyre többen termesztenek, és próbálom őket ösztönözni arra, hogy egy tömbházlakásban is lehet a teraszon, lehet akár bent is. Ugye nagyon szeretjük a bazsalikomot mindannyian, nagyon jól lehet otthon is termeszteni bazsalikomot, akár télen is, nálam most is van elvetve például, ami 2 hét múlva fog kibújni körülbelül, úgyhogy friss zöldeket lehet napjainkba is enni. Ami talán nagyon jó, a gyerekek visszajelzése, illetve a tanárok és a szülők visszajelzései, amikor elmondják nekünk, hogy a tanítónéni, hogy ő megszégyelte magát a gyerek előtt, mert hogy a gyerek többféle gyógynövényt, és hogy rákérdezett, hogy azon a családon belül melyikre gondolt. Vagy akár a süteményeknél, most volt a Caritasnak a Mama Süti programja, és érdekes volt, hogy az egyik kislány a mi süti receptünket vitte, és nagyon büszkén mondta el, hogy ő itt tanulta, és egy 7 éves volt. 8 éves. Tehát úgy gondolom, hogy ezért megéri. Tehát egy picit hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a következő generáció talán meglássa azt is, ami körülöttünk van, egy karnyújtásnyira, és meg tudjuk ugyanazt őrizni. Azt szoktam mondani a kisgyerekeknek, és a nagyoknak is nyilván, csak harag nélkül, hogy úgy gyűjtsünk gyógynövényt, úgy szedjük le azt a kankalint, vagy azt az áfonyát, hogy az unokáink is tudjanak ugyanonnan szedni. Tehát vigyázzunk környezetünkre, hogy tényleg ők is tudjanak. És most én nem erre a nagyon modern ökoturizmus meg erre gondolok, hanem csak arra, hogyha módjával, és annyit gyűjtünk, amennyit mi felhasználunk, akkor valószínű, hogy nekünk is marad.
Igen, hogyha már konyha, akkor ugye itt nagyon szeretjük a hagyományos magyar vagy székely termékeket, ízeket. Ezen kívül próbálnak-e, vagy mernek kipróbálni más ízeket? Ugye említetted, hogy volt egy indiai est is a szikrakonyha keretében. Ez mennyire volt népszerű, vagy mennyire szeretnek esetleg újabb konyhákat, mondjam így, vagy újabb ízeket kipróbálni a helyi asszonyok?
Nagyon, nagyon szeretnének kipróbálni. Hát az első ilyen kanyarunk, úgymond, amit bevettünk, az az olasz tésztafélék voltak, vagy ahogy mi mondjuk ugye az olasz laskák, hogy miért van annyiféle olasz tészta, és mit mire használják. Ugye ők céllal használják, tehát megvan, hogy milyen ételekhez milyen tésztát főznek be. Úgyhogy talán ez volt az első, amivel tettünk így egy kis kitérő. Aztán jöttek a különböző kávéfélék, a teaestek. Tehát teát kóstoltunk, például a tea cserje, teájából készült fehér teát, oolong teát, sötét teát, fekete teát, különböző zöld teákat, amiket megpróbáltunk minél autentikusabb helyről beszerezni, és akkor különbségeket tenni köztük. És akkor ugye jött az indiai est, egy barátnőm volt többször kint Indiában, ő részt vett ott egy hosszabb időszak alatt egy tevékenységen, és akkor ő nagyon szívesen megosztotta volna velünk a baul hagyományokat, amire volt igény amúgy az indiai kultúrára, tehát ez a hagyományokról szólt, az énekükről, balladájukról, a balladába éneklik el ők a mindennapjukat, és nagyon szépen párhuzamba állította az ősi baul balladákat a mi népballadáinkkal. Tehát egyet innen, egyet onnan énekelt, úgyhogy egy csodálatos est alakult ki, amit nyilván gasztronómiával összekötöttünk, és akkor Indiából hozott recepteket próbáltunk és készítettünk el, tehát indiai puding volt, kétféle puding, egy morkos puding, egy gyümölcsös pudingjuk, illetve mangólasszival koronáztuk meg, ugye, és a híres indiai chai masala-val. Én szeretem betartani, hogy mikor mit mutatunk be, akkor egy picit hozunk ugye abból a gasztrokultúrából. De itt hasonlóan például az irodalmi esteken is próbáltuk, Ignác Rózsa irodalmi est volt az első, és akkor Ignác Rózsának a kedvenc süteményét, volt bánfi estünk, akkor nyilván Karola receptes könyvéből hoztunk egy süteményt. Úgy érzem én, hogy nagyon jó összekötni a kultúrát, a gasztronómiát, a zenevilágát, tehát valahogy ez mind összecseng.
A tejákat emlegetted, és arra vagyok kíváncsi, hogy nem tudom, hogy nekünk itt, nem tudom, mennyire van teja kultúránk, hogy mondjam így, vagy mikor iszunk mi teját, csak amikor egy hűléses periódus van, vagy mikor jönnek a hidegesték, akkor vesszük elő, vagy amúgy szeretünk teját inni, akár nyáron is a nagy melegbe.
Nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést. Nagyon rég foglalkoztat engem, hogy az emberek miért gondolják, általában azt gondolják az emberek, hogy csak akkor fogyasztunk, tehát amikor betegek vagyunk, vagy érezzük, hogy betegek lettünk. Holott a tea igazából az egy élvezeti cikk, és egy baráti összejövetel egy társaságnak a magja lehet. Mert hogy az ember, amikor teázni fog, akkor nyilván azt megosztaná valakivel, és a társával, baráti körrel, hogyha leülünk, ugye az már egy nyugodtabb körülmények között zajlik, melléje süteményt eszünk, beszélgetünk, megosztjuk egymással az ötleteinket, gondolatainkat, élményeinket, tehát egy nagyon közösségformáló hatása van, én úgy gondolom, a teázásnak, és egy megelőző hatása is. Tehát ha belegondolunk, akkor igazából mi úgy kellene teáznunk mindig annak megfelelően, hogy pont mi nyílik, mi jelenik meg. Tehát tavasszal ugye a legelső a csalán, akkor tudnánk egy tisztítókúrát a csalán teával, ugye vér és értisztító. Utána nagyon szépen jönnek a tüdőtisztító, gyógynövények jelennek meg, tehát tüdőtisztításra tudnánk egy kúrát végezni. És ez mind élvezeti cikként, nem azért, mert betegek leszünk, hanem megelőzésképpen, viszont élvezeti cikként is. Ugye nyáron aztán teljes skálája megjelenik a gyógynövényeknek, akkor nagyon nagyba lehet választani, és így spéci nagyon ajánlanám én a mentateát. Tehát nyáron ugye általában az emberek jeges dolgot isznak, azt mondják, hogy az, ami lehűti tulajdonképpen, a meleg lenne jó, mert akkor nincs meg az óriási hőmérséklet különbség a szervezet nek, ugye a külső és a belső között. Például mentatea, egy meleg mentatea a legnagyobb nyári kánikulába is, az első 5 perc alatt picit ilyen sokkolónak hat, utána pedig üdítő hatású, és teljesen nem izzad tovább az ember, nincsen melege aznap, főleg itt a marokkói menta, de viszont a többi menta is hatásos. Vagy nem beszélve a zsájateáról, ugye zsájateát, ha többször fogyasztunk, akkor annak izzadásgátló hatása van, ami nyáron nagyon nagy előnyünkre tudna lenni. Ősszel pedig, hát nem kell mondjam, megjelennek az őszi gyümölcsök, a bogyós gyümölcsök, azokból megint lehet nagyon jó teákat készíteni, de ugyanakkor turmixokat is, hogy ezt így nagyon szépen fel lehet építeni. Na most nem volt annyira népszerű a tea estünk, ezt elmondom őszintén, ugyanilyen meggondolásból, úgyhogy többen mondták, hogy nagyon bátor vagyok egy tea estet meghirdetni Gyergyóban, viszont aki itt volt, az nem bánta meg, mert a gyógynövényből készített igazából áztatványok azok. Forrázatok, nem pedig teák, ugye teát csak a tea cserje leveléből készítettekre alkalmaznánk. De itt nagyon szépen együtt meg tudtuk tanulni, hogy nem mindegy, hogy hány fokos vízzel forrázzuk le azt a teát, hány percig hagyjuk házni, milyen ízvilágot hoz ki magából, és milyen hatást. Most jönnek a téli esték, én csak azt tudom javasolni, hogy teázzunk.
Amúgy lehet-e valamilyen fajta gyümölcsöt megszárítani, amit majd úgy a tejába felhasználni, és most nem feltétlenül a csipkebogyóra gondolok, de hogy van-e más valami ilyen fajta gyümölcs, amit ugyanígy ilyen formában télire lehet-e tartósítani?
Persze, az áfonya, ott van az áfonya, az alma, a szilva. Tehát ezek mind egy nagyon nagy plusz ízt tudnak hozzáadni. Főleg jön a téli szezon, ugye itt a fahéj, csillagáni, szexiszek korszaka, és nagyon finom teát lehet főzni. Különböző szárító gyümölcsökből, alma, szilva, akár narancsi, mondjuk azt nálunk nem igazán, mert kezeletlen narancsot nem nagyon kaphatunk, áfonyából, és hozzáadva a különböző fahéj, szexiszek, ánizs, édeskömény fűszereket. Ha egy kis citromfűvel megbolondítjuk, akkor szerintem az már maga az élvezet.
Még mindig a konyhánál maradjunk akkor, és hát arra is kíváncsi vagyok, hogy ugye régebb, ha nagymamáinkra gondolunk, akkor tudjuk, hogy régebb használták ezeket a cserép edényeket, vagy egy jó töltött káposztát ilyen cserép fazékba készítettek el, hogy ezeket használjuk-e még, hogy ezeket a formákat, vagy ezeket a cserép edényeket?
Használják, nagyon sokan használják, viszont ehhez ugye megfelelő tűzhely is kell, ahol tudja használni, meg megfelelő minőségű cserépedény. Ugye azelőtt beáztatni hideg vízbe, hogy nehogy megrepedjen, tehát nem annyira egyszerű használni, viszont az íze az annál illatosabb, meg annál finomabb lesz az ételnek, amire többen, talán tárolásra többen használják. Most például a szilva ízre gondolok, tehát ugye szilva ízet megfőzni rézedénybe, vagy normál edénybe is áttenni cserépedénybe. Hát a lekvárokat, a különböző lekvárokat, azt mindenképpen, most a szárító gyümölcsöt is, diót, ha megpucolunk, tehát teljesen más, amikor egy megtisztított diót, ugye azt mondjuk, hogy zárt edénybe, de mégis lélegezzen. Most teljesen más egy cserép edény, ahol azért a pórusokon keresztül tud lélegezni ez a dió, és nem tud olyan könnyen megavasodni, mint hogyha egy zárt műanyag vagy plé dobozba tároljuk. Hasonlóan a paszújt is, de különböző szárított zöldségeket, gyümölcsöket.
Hát közeledik most már a december, az ünnepi hangulat szép lassan mindenhova beköltözik. Mi az, amit terveztek még a decemberi hónapban a szikrakonyha keretében? Mire számíthatnak a kis közösség, mire számíthat?
A múlt héten a ti képzésünkön táskát vartunk, tehát kiszabtuk a táskát, és táskavarrás volt, illetve mintát megrajzolta mindenki magának, és tervezünk egy alkalmat, amikor hímezünk. Tehát hímzett táskát készítünk, úgyhogy most már a hímzésen lesz a sor következő alkalommal. Ez most nem tudom pontosan valamikor decemberben, viszont most még november végén, jövő héten, ugye mivel advent közeledik, így adventi koszorút fogunk készíteni. Natur dolgokkal, fenyőfával, tobozokkal, fahéjjal, szárított narancssal, díszítve.
Itt is most már kezdi ezt a hagyományos koszorút felváltani, ezek a natur alapanyagokból készült koszorúk, vagy azért még megmarad a hagyományos fenyőből készült? És
fenyőből marad, még azt szavaztuk meg, igen, tehát ez úgymond szavazás alá lett bocsájtva, úgyhogy fenyőből készítjük, kollégáim pont most vannak elmenve fenyőágokért, úgyhogy fenyőágból fogjuk készíteni, igen, a koszorút is hagyományosan, a négy gyertya, ugye van, aki már egyet tesz, vagy kettőt, vagy hármat, ugye van, aki színeset, van, aki megtartja az egyszínű, tehát a gyertyákat azt a résztvevőkre bíztuk, mindenki amilyen szeretne, és akkor közösen készítjük el a koszorút. Az advent az nagyon sűrű időszak, témánk van, ötletünk van, viszont azt mondtuk, hogy ugye ez már két hetet ölel magába, és akkor meghagyjuk az időt a családnak is. Gyergyó Szent Miklósról lévén szó, december 5-6-án vannak ugye nálunk a Szent Miklós napok, úgyhogy akkor mindenki a családdal ünnepel, aztán a karácsonyi időszakba ismét, úgyhogy képzés szempontjából egy picit rövidebb ez az időszak, viszont szerintem annál szebb. És december közepén nyilván megtartjuk az évi beszámolót, az éves összejövetelünket. Mostanig egy esti mulatság volt, most pedig azt mondtuk, hogy legyen ez egy ilyen déli teázó, délelőtti teázó, kávézó, amire egy kicsi meglepetéssel is készülök nekük, és erre nagyon fontos volt, hogy ez napközben legyen.
Karácsonyról lévén szó, és süteményekről is, ugye süteményekkel is mindig készültök, vagy valami jó receptekkel. Itt melyek azok a hagyományos sütemények, amelyek ilyenkor előkerülnek, ugye karácsony tájékán, vagy karácsony előtt? Miket szoktatok ti sütni?
Ez nagyon változó, úgymond tájegységenként, én háromszéki születésű lévén, nálunk általában a diós mákos kalács készült, tiszta kalács és valami sós apró sütemény, illetve birsalma sajt. Tehát ez volt, ami nálunk így otthon a hagyományos volt. Például így Gyergyószéken azt vettem észre, hogy a különböző sütemények, tehát már nem annyira a diós mákos kalács vagy a tiszta kalács, hanem inkább a krémes sütemények vagy az apró sütemény. Tehát a linzer tésztából készítve, ugye egy tészta gyúrva, különböző alakú, különböző ízesítésű süteményeket tudnak gyúrni. Illetve ugye bejöttek a torták, tehát ezt most már mi is a családba bevezettük, a karácsonyi tortát, ami nyilván ilyen nagyon fahéjas, narancsos, almás, diós, tehát átmegy ebbe az világba. Itt is nagyon, amit nagyon fontosnak tartok, talán nem is az, hogy konkrétan ki mit süt, amúgy a receptek azok már körbe járnak így a gazdaszonyok között, ki mit készít, ki hogyan szokta, ami szerintem nagyon fontos, hogy mindenképpen legyemes. Ugye azt tartották őseink is, dédszüleink is, hogy az a bőség jele. A bőség jele volt a dió, a mák, a bármi, ami apró, a gránátalma például. Azt is ugyanúgy lehet, és mindenképpen valami aszal, gyümölcsöt, fahéj, ánis, hogyha behozunk a gasztronómiánkba, akkor már tudjuk azt mondani, hogy egy karácsonyi süteményünk van, vagy karácsonyi édességünk.
Beszéljünk is a birs almáról, vagy akár a birs körtéről, nem tudom, hogy melyik van inkább ott nálatok jelen. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez tényleg az ősznek az utolsó gyümölcse, ez a birs.
Igen, ezt én is így tartom, de talán a legkedvesebb számomra. Itt inkább birsalma van, viszont ugye igazából a birsalma, birsköltetet az alakja, ami főleg megkülönböztetni, az alma van felénk. Ez szerintem egy csoda gyümölcs, tehát nagyon, ahhoz tényleg késő őszre érik be, viszont hihetetlenül nagyon finom, nagyon gazdag pektinben, ugye nem hiába ebből készül főleg a gyümölcssajt, nagyon gazdag C-vitaminban, kiváló köhögéscsillapító hatású, nagyon-nagyon jó mindenféle gyulladásos betegségekre, bélproblémákra. Én csak ajánlani tudom bárkinek, hogy ebbe a szezonba nyugodtan fogyaszthatok. Lehet nyersen is fogyasztani, aki szereti, én imádom például, hanem különbözőféleképpen el lehet készíteni, de illatosító is tud lenni a konyhában. Van, amikor ugye hamarabb lekezdjük a bírset, attól függ, hogy milyen az időjárás, és akkor feltéve a poltra, a konyhában nagyon jó illatot áraszt, és ahogy úgy lássuk, hogy hoppá, kezd romolni, akkor úgy szépen lassan lehet feldolgozni a bírsalmát. Nagyon-nagyon régről fogyasztották már őseink, tehát már a 16. századi az erdélyi fejedelemség szakácskönyvébe is szerepel a bírsalma liktárium, a bírsalma julep, bírsalma szörp, ugye, vagy a bírsalma sajt. Aztán Veselényi Kata is feldolgozza, tehát így a századok folyamán szinte azt mondhatom, hogy mindig készítettek. Családunkban ez egy nagyon régi hagyomány volt, hogy bírsalmából a sajtot elkészítettük az őszi vakációba nagyszüleimmel, most már anyukámmal, és akkor azt csak karácsonykor szabadott megkezdeni.
Ez volt talán igen, az édesség, nem? Abban az
így
időben.
Van, igen, igen. Igen, meg sokszor szaloncukor formájába is került tovább a fára. Tehát ezt aztán van, aki dióba forgatta, van, aki beletette a diót, van, aki megpirította, van, aki mákkal ízesítette, vagy fahéjjal, különböző rózsa. Olyan érdekes, hogy a nagyon régi receptes könyvekben találtam, hogy rózsaszirupal ízesítették a bírsalma sajtot, vagy gyömbérrel, tehát 16. században gyömbérrel ízesítették. Nem is hinnénk, hogy már akkor használták a gyömbért is.
Ennek amúgy egy ilyen kis fanyarkás íze van, nem? Hogyha nyersen fogyasztjuk?
Igen. Igen, viszont például a vércukrot, akinek magas a vércukra, magas a vérnyomása, csökkenti a vérnyomást is, csökkenti és a vércukrot is.
Mi kell a bírs alma sajtnak az elkészítéséhez? Mennyire komplikált ez az eljárás?
Ha szeretjük, nem komplikált. Azt tudom mondani. Mi készítettünk múlt hónapban a gazdasági képzésen, és készítettünk. Ami nagyon fontos, a bírsalmát meg kell mosni nagyon jól, ugye vannak a kicsi szőrőcskék a felületén, tehát azt le kell mosni, nem szabad meghámozni. Felkockázzuk, a magházából is a magokat vesszük ki. Tehát ugye van az a szemcsés, a köves, úgy mondják sokszor a magháza, azt benne szoktuk hagyni, csak a magokat vesszük ki, apró kockákra, és annyi vízbe szoktam én megfőzni, épp ami ellepi. Puhára, és amikor kellő puhasságú a magházánál is, akkor leszűröm a levet, és a gyümölcsöt pépesítem. Hát most sékerrel, botmixerrel, kinek amilyen van, és akkor azt visszateszem főni, amennyi kiló tiszta bírsalmám volt, annyi kiló cukrot adok hozzá, tehát elég sok cukor kell mondjuk hozzá, és addig kell főzni, amíg, mint a pulisztkát, egész sűrű lesz, és ahogy elhúzzuk a fakanalat, úgymond látszik az edénynek az alja, és ilyen nagyon szépen kezd összeállni. Akkor tevődik hozzá a cukor, tehát ugye a bírsalmapépet addig főzzük, amíg így szépen meglátszik az alja az edénynek. Kellő sűrűségű, akkor hozzáadjuk a cukrot. Együtt, hogy mennyit kell főzni, ez mindig változik a bírsalmától, változik az évjárattól is. Például az idén sokkal rövidebb időt kellett főzni, mint a tavaly. Tehát ugye itt kevés eső lett, száraz idő volt, a víztartalma kevesebb volt az almának, valószínű ilyen alapon pektintartalma nagyobb, és nagyon hamar besűrűsödött. Lehet látni olyan légbuborékok képződnek, mint amikor a sűrű cukorszirupot főzzük, tehát ahhoz hasonló, és akkor van készen. És akkor tányérba kimérjük, másfél-két centinél vastagabbra nem szoktam hagyni, mert így aránylag hamar kiszárad. Tányérokat feltesszük a szekrény tetejére, és forgatjuk. Két-három nap múlva már általában meg lehet fordítani először, és addig forgatjuk, amíg megszárad. Ez most lehet olyan is, én kétszer készítettem az idén, az első rend az nekem ilyen 10 nap alatt kész is lett, a második rend az úgy néz ki, hogy 2,5 hét lett körülbelül 3. Változó. Ez változó attól, hogy milyen volt a bírsalma.
És gondolom ez el is áll.
Eláll, igen. Igen, tehát becsomagolva nagyon sokáig eláll. Tavalyiból is van még egy. Mondom őszintén, mindig meghagyom, hogy érjük be a következő. Nagyon-nagyon finom felkockázva, mondom, hogy különböző figurákat gyerekeknek lehet vágni belőle, kiszúróval különböző figurákat. dióval, kókusszal, mandulával, mákkal bevonva tálalni. Nagyon finom sajttal is, tehát például sajttal együtt kóstolni is nagyon-nagyon jó. Ugyanakkor süteménybe is, tehát amikor már lejártak az ünnepek meg minden, főleg ha kiszúrjuk, akkor ugye maradnak meg szélek. Na most ezt nem tudjuk összegyúrni, mint a sütemények készítésekor, hanem azt pedig apró kockákra szoktam vágni, és aszalgyümölcsös süteményekben angol kenyér, vagy kalácstésztával is nagyon finom tud lenni. A szörb viszont, amit letöltünk, levet, ugye mondtam, hogy főzés után letöltjük a levet, ahhoz a léhez én szoktam adni egy nagyon kevés cukrot, és abból lesz a szörb. Vagy aznapra az ebéd, egy kis almát belefőzöm, meg van az alma leves. Úgyhogy múlt héten desszert készült, mert vendégeink voltak belőle.
Gondolom, azért minden hát gazdaságba akad egy-két ilyen bírsalmafa azért ott a...
Sajnos Gyergyó széken annyira nem. Tehát Udvarhely széken már igen, Három széken igen. Gyergyó széken van, de kevesebb. Nehezebben él meg, húzatosabb a hely, hidegebb is. Tehát mi is most már elmondom őszintén, hogy több éve, 23 éve vagyok Gyergyóban, és most van egy negyedik éves birsalmafánk, még nem termett, reméljük, hogy fog. Tehát itt nehezebb meghonosítani. Gyergyószéken viszont meg tudjuk vásárolni a piacon is aránylag. Tehát ahhoz képest, hogy milyen értékes gyümölcsöt kapunk, én gondolom, hogy egy elérhető áron tudjuk beszerezni. És a kompótnak is ez, amit elmondtam, a birsalmasajt, egy olyan 2 kiló birsalmából, ugye itt a mennyiségről is kell beszéljünk, hogy attól is függ, körülbelül egy 2,5 óra, 3 óra, amíg elkészül. Viszont a birsalma kompót például, vagy birsalma befőttet sokkal hamarabb el lehet készíteni, nem kell így besűríteni, és az is nagyon-nagyon finom üvegbe téve, nem kell hozzá tartósító, persze önmagát tartósítja.
Nagyon szépen köszönöm, és reméljük, hogy még a Szikra konyha sok-sok ilyen érdekes, tematikus esteket, délutánokat, meg tanfolyamokat fog tudni tartani jövőre nézve, és gondolom már a jövőt is szép lassan tervezgetni kell, aztán hamarosan előre látni, hogy mi is lesz majd akár januárban.
Igen, tervezzük, tehát januárra is megvannak most már a képzési tematikák, akkor egy picit így magunkban nézünk, és az egészség jön előtérbe. Ugye itt hajlamosak vagyunk arra, hogy munkahelyen is észre se vesszük, és alkalomattán órákat állunk ugyanabban a helyzetben, órákat ülünk ugyanott, ugye anélkül, hogy megmozgatnánk magunkat, vagy nem mindegy, hogy hogyan emelünk. Most gondolok itt a nagy takarításokra, ugye mindjárt itt van december is, fogunk neki a nagy takarításoknak, és nem mindegy, hogy azt az asztalt, azt a szekrényt hogyan húzzuk el, hogyan hajolunk le, úgyhogy egy picit az ergonómián és az egészségen lesz januárban a hangsúly.
Gratulálok a Szikra konyhának, és további sok sikert kívánok.
Nagyon szépen köszönjük, és az irodalmi délutánokat, irodalmi esteket szeretnénk folytatni olyan írókkal, költőkkel, akik vagy Erdélybe születtek, vagy nagyon erős erdélyi kötődésűek, de hogy nem kifejezetten annyira ismertek, olvasottak a házi olvasmányok sorában, nem biztos, hogy ott vannak, viszont eldugott kis értékeink.